35. fejezet. Mi ihletett az Antoni megírására? Az előszó. Mi a darab erkölcsi tanulsága? A megcsalt férj, a házasságtörés és a polgári büntető törvénykönyv. Quem nuptiae demonstrant. Apa az, akit a házasság annak bizonyít. Miért bélyegezték a kritikusok erkölcstelen műnek az Antonit? Néhány szó azokról, akikben kevesebb volt a rossz akarat. Hogyan lehet eloszlatni a törvénytelen származásúakra nehezedő előítéletet? Az Antoni körül oly vadviták lángoltak föl, hogy szíves engedelmükkel szeretnék még néhány szót szólni róla. Emellett ez a dráma nem csak az én legszemélyesebb és legeredetibb alkotásom, hanem ama ritka művek közé is tartozik, melyek hatással voltak korunkra. Amikor a darabot írtam, szerelmes voltam egy asszonyba, akire, ha bár szépnek, egyáltalán nem mondhattam őt, mégis halálosan féltékenykedtem. Hogy miért? Mert helyzete nagyon hasonlított Adéléhoz. Férje tisztként szolgált a hadseregben, és a legádázabb féltékenységet épp a férj kelti bennünk, hiszen ha még oly féltékenyek vagyunk is rá, lehetetlen, hogy belekössünk az asszonyba. Szerelmem egy nap levelet kapott férjétől, aki bejelentette, hogy hazajön. Ettől hajszál híján eszemet vesztettem. Fölkerestem egy barátomat, aki a hadügyminisztériumban volt alkalmazva. Ő aztán a szabadságos levelet, mely már elküldése készen állt, háromszor egymás után eltüntette, eltépte és elégette. A férj nem jött haza. 24 év távlatából meg se kísérlem annak ecsetelését, hogy mennyit szenvedtem a várakozás ideje alatt, hiszen most már ez a szerelem is eltávozott tőlem, és elment oda, ahová Villonnak a költőnek öreg hölgyei mentek. De olvassák el az Antonit. Főhősöm az én szenvedéseimről beszél önöknek. Az Antoni valójában nem is dráma, sem tragédia, itt még csak nem is színdarab. Az Antoni egy szerelemnek, egy féltékenységnek és egy gyűlöletnek ötfelvonásos története. Antoni én magam voltam, kivéve a gyilkosságot, Adél pedig ő volt, kivéve a szökést. Ezért választottam mottónak Byron szavait. Sokan azt mondják, hogy Child, Harold, én magam vagyok. Nem mindegy. De vajon az én Antonim valóban oly erkölcstelen írásmű volt-e, ahogy ezt bizonyos hírlapok oly lelkesen bizonygatták? Nem. Semmiképp. Egy régi francia közmondás azt tartja, márpedig Sancho Panzától megtanulhattuk, hogy a közmondásokban a népek bölcsessége szólal meg, hogy minden jó, ha jó a vége. És miről szól az Antoni befejezése? Antoni bűnös fondorlatba keveredik. Rabja lesz egy házasságtörő szenvedélynek, megöli szeretőjét, hogy tisztára mossa asszonyi tisztességét, és aztán elindul meghalni a vérpadra, vagy jobbik esetben ólomgolyót hurcolni a gájára. Most pedig hadd kérdezzem meg önöktől, hány olyan nagyvilági hölgyet, hány olyan társaságbeli férfit láttak már, aki készséggel belevetné magát egy bűnös fondorlatba, egy házasságtörő szerelembe, abban a tudatban, hogy Adél és Antoni sorsa vár rá. Más szóval, szenvedélyük befejezése, szerelmi regényük vége az asszonynak halált jelent, a fiatalembernek pedig gályarapságot. Erre persze azt is válaszolhatnák, hogy a darabban leginkább az ábrázolás módja rejti magában a veszélyt, mert hiszen Antoni valósággal megkedvelteti a gyilkosságot, Adél pedig bocsánatossá teszi a házasságtörést. Mit mondjak erre? Azt mégsem kívánhatják tőlem, hogy az én két szerelmesemet aljas jelleműnek, torz arculatúnak, visszataszító föllépésűnek ábrázoljam. Quasimodo és Locusta szerelmét két jelenetnél tovább nehezen lehetne elviselni a színpadon. De vegyük csak például Molière-t. Nem csalja-e meg Angélique Georges Dandent? Méghozzá nagyon rokon szenvesen. Nem lopja-e meg Valér az apját, mit sem veszítve vonzerejéből? S nem a legszebb szavakkal bocsátja el Donya Elvirát, Don Juan. Ne áltassuk magunkat. Molière tudott annyit a házasságtörésről, mint a modernek, s Molière bele is halt. Mi törte össze szívét, azt a szívet, mely 53 év után megszűnt dobogni? Az, hogy Béjar művésznő rámosolygott az ifjú baronra, az, hogy Béjar művésznő Lozon úrral szemezett, és az, hogy levelét, mely egy harmadik szeretőjének szólt, Molière épp a képzelt beteg ama végzetes előadásának reggelén találta meg, amikor már csak a legnagyobb önuralommal bírta végigjátszani szerepét. Igaz persze, hogy Molière idejében ezt még felszarvazásnak hívták, és kacagtak rajta. Napjainkban viszont házasságtörés a neve, s megríkatja az embereket. De miért hívják ugyanazt a valamit felszarvazásnak a 17. században, és házasságtörésnek a 19. Mindjárt elmondom. Azért, mert a 17. században még nem találták föl a polgári törvénykönyvet. A polgári törvénykönyvet? Mi köze egyiknek a másikhoz? Azt is elmondom mindjárt. A 17. században még érvényben volt az elsőszülöttségi jog, a majorátus, a hitbizomány, az örökbefogadás. A 17. században a legidősebb fiúra szállt a név, a cím meg a vagyon, a többi fiúból lett a lovagúr, a muskétás úr, az abbé úr. A lovagúr gombjukát máltai kereszttel díszítették, a muskétásnak bivajbőr köpenyt kanyarítottak a vállára, az abbé úr pedig egy kis körgallért kapott. A lányokkal még ennyit se törődtek. Ha szépek voltak, hozzámehettek, akihez akartak, ha csúnyák, akihez tudtak. Akik nem akartak, vagy nem tudtak férjhez menni, azok előtt nyitva állt a szívek nagy temetője, a kolostor. Ennek eredményeképpen, habár a házasságok nagy része érdekházasság volt, két olyan ember közt, aki jóformán nem is ismerte egymást, a férj mégis biztosra vehette mindig, vagy majdnem mindig, hogy elsőszülött fiúgyerekének ő az apja. Ha pedig az elsőszülöttnek, aki nevét, címét és vagyonát fogja örökölni, ő volt az apja, fütyült rá, kiből lesz lovagúr, muskétás úr és főtisztelendő úr, sokszor azt se tudta róluk, élnek-e vagy halnak. Jó példa erre a Saint-Simonról és Mortemarról szóló anekdóta. Manapság azonban a fene egye meg, minden másképpen van. A törvény érvénytelenítette az elsőszülöttségi jogot, eltörölte a majorátust, az örökbefogadást, a hitbizományt. A vagyon egyenlő mértékben oszlik meg a gyermekek között, beleértve a lányokat is, akiknek ugyanúgy joguk van az apai örökséghez, mint fitestvéreiknek. Az apa pedig, amióta életbe lépett a quem nuptiae demonstrant elve, tudja, hogy vagyonát egyforma részben örökli összes gyermeke, aki házasságából megszületett, és ezért ragaszkodik ahhoz, hogy ő legyen mindegyiknek az apja, ami érthető is, mert hiszen ha egy nem tőle származott gyerek az övéivel azonos mértékben örökli a vagyonát, akkor az nem más, mint közönséges tolvaj. Nos, ezért tekinti bűnnek a házasságtörést a 19. század, és ezért kacagtak rajta a 17. Magyarázatra vár azonban, hogy miért nem beszél senki erkölcstelenségről, amikor Angélique megcsalja George Dandent, amikor Valér meglopja a pappáját, és amikor Don Juan egyszerre csalja meg Charlottot, Mathurint és Donya Elvirát. Mindezek a személyek, George Dandent, Arpagon, Don Carlos, Don Alonso és Piero 200-300 évvel előbb éltek, mint mi. Nem ugyanazt a nyelvet beszélik, mint mi. Még másképpen is vannak öltözve. Térdnadrágban, testhez álló kabátban, felleghajtóban és tollas fövekben járnak. A mai ember nem önmagát látja bennük. De azon a szent napon, amikor egy modern író társait felülmúló bátorsággal a maguk igaz mi voltából írja meg erkölcseinket, a maguk valódi hőfokán szenvedélyénket, és megkeresi a bűnt ott, ahol van, s kiverekszi, hogy ezek az erkölcsök, bűnök és szerelmek fehér nyakra valóban, fekete öltönyben s a lakcipőre feszített pantalóban jelenjenek meg a színpadon, akkor jaj neki. Mindenki, mintha tükörbe nézne, magára ismer. És amikor nevetnie kéne, fintorog, amikor helyeselnie kellene, ellenkezik, s ahelyett, hogy tapsolna, mérgesen morog. Ha én Adélt Orleáni Lajos korának divatjába öltöztettem, egy rossz szót se szól senki, még ha akár a saját sógorával csalta volna is meg a férjét. Melyik kritikus merné az erkölcstelenség bélyegét rásütni Oedipuszra, pedig megöli apját, nőül veszi saját anyját, aki gyermekeket szül neki, és ezek nem csak a fiai, hanem unokái és testvérei is egy szemében, s végül, hogy megbűnhődjék, kiszúrja saját szemét, eléggé indokolatlanul, mert minden, ami vele történt, a végzett parancsára történt. Ilyen kritikus nincs. Olyan tökkelütött néző se nagyon van, aki a görög köpenyben és tébai tunikában föllépő Oedipuszra azt mondaná, ez én vagyok. Nagy kár, hogy nincs most a kezem ügyében valamelyik erénycsősznek az elmefuttatása, aki annak idején az Antoniról kritikát írt, mondjuk például M. úré, aki akkoriban nyílt viszonyt folytatott X-né őnagyságával. Hol is hagytam el? Nos, nagy kár, nem volna érdektelen, ha ezekből néhány példát felhozhatnék olvasóimnak. E cikkekhez most nem tudok hozzáférni, mert Brüsszelben vagyok, és hajnali kettőkor rovom jelen soraimat. Egy cikket azonban hadásak elő Charles-Louis Lezőr nagyon becsületes és teljesen jóhiszemű könyvéből, melynek címe Általános és történelmi évkönyv. Íme az említett cikk a szelidebbek közé tartozik. Bemutató a Potsdam-Martin színházban. Antoni. Dráma 5 felvonásban, írta Alexandre Dumas. Olyan korban és olyan országban, ahol a törvénytelen születés királyi rendelet bélyegzi meg, és ezt a közvélemény erkölcsi felfogása is szentesíti, ahol ez az állapot valóságos társadalmi kiközösítettséget jelent, ami ellen reménytelenül küzd még a legbecsületesebb, leggazdagabb és legtehetségesebb ember is, ott könnyű volna megmagyarázni az Antoni című dráma erkölcsi célzatát. Mint hogy azonban Franciaországban jelenleg az összes születési előítélet hatályát vesztette, ideértve a nemnemesi születést épp úgy, mint a házasságon kívülit, vajon mi célt szolgál ez a lázas hangú védőbeszéd, mely se vitát, se ellentmondást nem válthat ki. Ha pedig nincs erkölcsi célzata az Antoninak, akkor mi van? Csak azért íródott, hogy lázas színekkel fessen egy házasságtörő szerelmi szenvedélyt, mely mindent kockára tesz, hogy kielégülhessen, és egyformán játszik a veszéllyel, a törrel és a halállal? Ezután a darab elemzése következik, mely nem sok jó akaratra val, majd így folytatódik a bírálat. Az e fajta elgondolás épp oly kevésbé bírja el a józanész ítéletét, mint ahogy a bíróság előtt a bűn sem bírja elviselni az esküdtek pillantását. Az író átlépett azokba a területen kívüli régiókba, ahol az esztelen szenvedély az úr, az a könyörtelen szenvedély, mely nem sajnál sem könnyet, sem vért, s ezáltal kivonja magát az irodalmi igazságszolgáltatás hatásköréből. Drámája valóságos szörny szülött, melyről azonban a teljes igazság kedvéért el kell ismernünk, hogy egyes részleteiben nem mindennapi elevenség, báj és szépség nyilvánul meg. Dicséret illeti Bokázs úr és Dorvalné asszony tehetségét és lendületét, melyel a darab két főhősét, Adélt és Antonit megszemélyesítették. Kedves Lezőr barátom! Kedvem volna szavanként végigmenni bírálatán, de beírem azzal, hogy csak cikkének első soraira válaszolok, melyeket kiemeltem, s amelyekben ön a törvénytelen születés kérdését feszegeti. Nos, kedves Lezőr barátom, ebben a kérdésben nincs igaza. Franciaországban a születési előítéletek még nincsenek legyőzve, pedig ön ezt bizonygatja. Ismerek valakit... Ön is ismerte, Azt írom, hogy ismerte, mert tudtom, ön már nincs életben. Egy nagyon tehetséges, sőt, merem mondani, egy lángeszű férfit, aki nehéz küzdelemmel jutott révbe. De mit ért a tehetség, a lángész, a vagyon, ha lépten nyomon az orra alá dörzsölték azt a végzetes véletlent, mely születésére nehezedett? Folyton azzal gyötörték, hogy hány éves, mi a neve és mi a társadalmi helyzete, hogy ez hol történt, mintha nem tudná. Épp abban a társaságban, melyben sok törvényhozó fordul meg, akiknek tehát nem illett volna szem elől téveszteniük, hogy Franciaországban törvény biztosítja a franciák jogegyenlőségét. Mindegy, ez az ember, akinek alapvető jellemvonása a kitartás, célhoz fog érni. Egy nap majd miniszter lesz belőle, és mit gondol ön? Mit fognak a fejéhez vágni azon a napon? Eszméit? Világnézetét? Álmait a jövőről? Szó sincs róla. A születése körülményeit. És ki lesz az, aki ráolvassa ezt? Valami semmire kellő. Aki boldognak mondhatja magát, mert apja és anyja van, akik viszont nem mondhatják magukat boldognak, mert szégyelhetik, hogy ilyen fiúk van. Dumasnak nem volt oka panaszra. Az Antonit 130-szor adták elő, és bizonyára még tovább is játszották volna, ha Thiers, a történetíró, az akkori belügyminiszter magához nem kéreti az írót. Arra hivatkozott, hogy a Théâtre Français nem látogatja a közönség. Érdekesebb, sikeresebb darabokat kellene játszani. Dumas engedve a rábeszélésnek beleegyezett, hogy az Antonia Comédie Française színpadán folytassa diadalútját, sőt, készülő drámáját is elígérte ennek a színháznak, csak azt kérte, hogy szerződtessék Dorvalnét. Ez meg is történt. Az Antonit azonban az új bemutató előestéjén ugyanaz a Thiers a képviselőház nyomására betiltatta. Dumas pörrel támadja meg a színházat, és a bíróság az elmaradt tiszteletdíj fejében megítél neki 10 000 frank kártérítést. Nem sokkal később az író hosszabb utazásra indul egy hölgy kíséretében, akiről csak annyit árul el, hogy mód felett takarékos természetű. Egy csendes, eldugott halászfaluban szeretnének egy-két hónapot eltölteni, s valaki Trüvilt ajánlja nekik. A ma már világhírű fürdőhelyet Dumas csak nagy üggyel bajjal tudja megközelíteni. A legtöbben azt sem tudják, hol fekszik Trüvilt. Végre Honfleurbe érve négyevezős vitorlás bárkát bérelnek. A hajósok vállalják, hogy elviszik őket Trüvilt-be.